Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mélykuti Ilona műsora.
Öregedni muszáj, de rohadni nem. A normális öregedés nem normális. Egyáltalán ne menjen nyugdíjba, használja a másik agyféltekéjét és kezdjen új életet. Fejezett címek a Minden évvel fiatalabb című a Nagy generációnak írt könyvekből, amelyekről a műsor első felében lesz szó. A másodikban pedig egy fiatal orvosnő Bélügyek című az orvosi kommunikációt fenekestül felforgató könyvéről beszélgetünk. Rohlic András könyvkiadó és Vásárhelyi Barna gasztroenterológus a műsor vendége.
Nagy generáció.
Ma is nyerni indulunk. Igen, hát ez a kérdés alapvetően, hogy nyerni indulunk-e ma is. Rohlic András, a PAR könyvkiadó igazgatója a stúdióban, jó napot kívánok, és természetesen nem csak arra gondoltam, hogy ön nyerni indul-e minden nap, hanem hogy a mi generációnk valóban hozzá van-e szokva ahhoz, mert szerintem egyáltalán nem, amihez Amerikában egyre inkább hozzászoknak, hogy nyerni indulnak 50 fölött, 60 fölött, adott esetben 70 fölött is.
Hát fokós kérdés. Igazából ezt ilyen formában nem is tudom rá a választ. Az ember nem végez teljes körű közömi kutatás, hogyha egy ilyen kérdést meg akar válaszolni, de biztos nagyon sokan vannak olyanok, akik nyerni indulnak, és sokan lehetnek olyanok is, különösen hát ebben a generációban, akik szívesen indulnának nyerni, csak nem tudják, hogy hogyan, vagy nincsenek fölkészülve arra, hogy adott esetben nyerni is tudjanak.
Vajon az a típusú kiadói politika, amit ön követ, az csoportosul-e valami fajta ügy köré? Ezt azért kérdezem, mert külső szemlélőként és kívülről nekem van egy olyan érzésem, minthogyha pontosan tudná, hogy merre akar menni.
Azt szoktam erre mondani, hogy egy kicsit az ember a könyvkiadóként is a saját személyiségét vetíti bele a kiadói programba. És ilyen szempontból természetesen van tudatosság abban, hogy amire most céloz, hogy olyan könyveket adunk ki részben persze, mondjuk fontos profilja a kiadónak, amelyek de mondjuk az egészségügyi ismeretterjesztés kifejezés talán használható lenne, tehát amiről, vagy egészségügyi felvilágosítás, vagy felvilágosítás betegségről és egészségről, életmódról.
Emberről.
Igen, és ez valóban egy fontos része annak a kiadói programnak, amit képviselek. Elsőben azért, mert ugyan szintén nincsenek különösebb statisztikai számaim a dologról, de úgy látom, hogy amennyire ez a világ gazdaságilag és hogy mondjam, politikai berendezkedését tekintve fejlettebb részében megfigyelhető, nálunk ez a fajta ismeretterjesztés gyerekcipőben jár. Nem is könnyű egyébként előre lépni, nem is könnyű felhívni ezekre a könyvekre az olvasók figyelmét, de én nagyon fontosnak tartom, és azt is mondhatnám, hogy bizony szempontból tanúttörők vagyunk ezen a téren.
Miért nehéz felhívni az olvasók figyelmét erre?
Spekulációm lehetnek, vannak erről.
És miért gondolja, a fogyásszámok alapján, vagy pedig azért, mert nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy milyenek is vagyunk valójában?
Mivel ez a Nagy generáció címet viseli, biztos a hallgatók között vannak jó páran olyanok, akik a korábbi rendszerben nőttek fel, és talán emlékeznek arra,
mindannyian.
Igen, hogy az orvos viszony egészen, hogy mondjam, torz, mai szemmel nézve bizonyos értben torz volt. Én emlékszem arra, hogy a családban valami súlyos, vagy a család környéki, vagy baráti körül, ismeretségi körben súlyos betegségről volt szó, akkor a stratégia többnyire az volt, hogy ezt nem mondjuk el
a betegnek.
Az utolsó pillanatig titkoljuk, miközben tudtuk, hogy a világ más részén teljesen természetes dolog, hogy az orvos és a beteg ezeket a dolgokat megbeszéli. Amiből az is következik, hogy általában véve a betegek vagy a páciensek sokkal felkészültebbek azokban az orvosi kérdésekben, amelyek adott esetben őket érintik. Na most ebből a helyzetből kiindulva azt kell mondanom, hogy még ma is, hogy mondja, ez a fajta struczpolitika valószínűleg nagyon sok beteget jellemez, és ebbe kellene valami fajta áttörést elérni, amiben szerintem könyvekkel is lehet segíteni.
Személyes ügyének érzi azt, hogy a saját generációját, ha későn is, de megtanítsa valami fajta egyenrangúságra?
Hát, ez jó kérdés. Igen, én ezt személyes ügynek érzem, számomra fontos, de szerintem minden valamire való kiadó számára fontos az a fajta kiadói program, amit képvisel. Tehát ez nem feltétlen csak abban jelentkezik, hogy mi ilyen egészségügyi felvilágosító könyveket csinálunk, és nem is ez a domináns része a mi programunknak. Régóta van pszichológiai sorozatunk, ami tulajdonképpen ugyanennek a dolognak egy másik oldala. Igen. Tehát igen, személyes ügyemnek érzem, hogy bizonyos dolgokban a könyvekkel is egyfajta olyan ismeretet terjesszek, ami az olvasók számára praktikus, gyakorlati haszonnal is jár.
Én nem nyomnám bele ezeket a könyveket ebbe a ketrecbe, hogy praktikus és gyakorlati haszonnal is jár. Ezért mondtam az előbb, hogy mert valahogy úgy érzem, és ezzel nem akarok semmit se sugallni, hogy az egyenrangúság ígérete van benne szemléletként, abban a sorozatban mondjuk, ami kijön a Parkkiadóból. Tehát ha végignézzük ezeket a típusú könyveket, amiket most szolidan így nevezett, hogy egészségügyi felvilágosítás, mindegyikből, vagy legalábbis nagyon sokból, hiszen én egy csomót nem olvastam, de egy párat igen, azt érzem, hogy alapvetően arról azt mondja nekem, hogy ember, legyél egyenrangú az orvossal, legyél egyenrangú a terapeutával, hogyha találkozol vele, legyél egyenrangú a világgal, mert egy csomó mindent tudsz magadról.
Nagyon egyetértek, legfeljebb annyival árnyalnám a képet, hogy ez talán elsősorban mégiscsak a sorok közül olvasható. Tehát azáltal, hogy a páciens ezt a tudást, ezzel a tudással felvértezve kerül ilyen-olyan helyzetben.
Talán az olvasó.
Az olvasó, igen, mondjuk így az olvasó. Azt is mondhatnám, hogy partnere is az orvosnak adott esetben, vagy a pszichiáternek, mert ugyan a műtétet nem tudja magán elvégezni, de nagyon sok olyasmivel tud az orvos munkáján segíteni, ami lényeges és érdemi, és a saját helyzetét is sokkal inkább meg tudja ítélni, mint amennyire kiszolgáltatottként egy korábbi helyzetben, hát hogy mondjam, természetesnek vélte.
Melyik volt az első olyan könyv, ami a saját kutatásai, mármint úgy értem, hogy a világpiacon való kutatása alapján adott ki, és fontos volt a világban is, és sikerült fontossá tenni Magyarországon?
Hogy az első mi volt, ez most azt kell mondanom, nem tudom. Lehet, hogy pont a rák ellen, ami talán az egyik legfontosabb könyvünk ezen a téren, már csak azért is, mert a rák az egy olyan betegség, amelyik kell való szembenézést ad a legnehezebb a pácienseknek, vagy a betegeknek, és ahogy egy nem egy és nem két könyvben lehet olvasni, maga a szó kimondása már sok ember számára hátborzongató, különösen annak, aki ebben a betegségben szenved. És amikor ezt a könyvet megtaláltuk és eldöntöttük, hogy kiadjuk, akkor hát bennünk kiadóban dolgozó munkatársakban is volt egyfajta
félelem?
Szorongás, igen. És amikor olvastuk, mindenkinek volt egyfajta berzenkedés a dologtól, amit nagyon nagy mértékben kompenzált ennek a könyvnek a hihetetlen humánus stílusa, szemlélete, hozzáállása, és én gondolom, hogy akik ebben a betegségben érintettek, azok ezt szintén meg fogják érezni.
Dávid Szerván Schreiber a Rák ellen című könyvéről beszélünk, ami magyaron kívül ugye 42 nyelven jelent meg a világon eddig, és nagyon érdekes, mert az egyik ajánlója azt mondja, hogy ezt a könyvet mindazoknak a kezébe kell adnunk, akiket szeretünk. Tehát nem azoknak, akik betegek, hanem azoknak, akiket szeretünk. Vajon miért?
A dolognak két oldala van. Egyrészt beszéltünk azokról, akik valóban megbetegedtek, és beszéltünk azokról, akiknek a könyv tanácsot, figyelmeztetést ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elkerülni a betegséget. Nyilván nem tudok belemenni és a dolog orvosi részében, nem vagyok orvos, és nem is...
Íródott ez a könyv.
Nem, és rögtön meg is kell jegyeznem, hogy minden ilyen könyv nagyon felelősségteljes dolog, és volt jó pár olyan kézirat a kezünkben, amit végül is nem adtunk éppen azért, mert mondjuk a hazai orvosi protokoll több vélemény alapján úgy ítéltük meg, hogy nem vállalható. Ez a könyv szerencsére nem ebbe a körbe tartozik. Szóval a lényeg az, hogy sok minden van benne arról is, hogy hogyan lehet elkerülni, vagy hogyan valószínűsíthető minél jobban a rák elkerülése. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit tehet az, aki megbetegedett, hanem mit tehet az, aki hogyan éljen az, aki minél nagyobb valószínűséggel szeretné elkerülni ezt a betegséget.
Folytatjuk mindjárt Rohlic Andrással.